Nagyon érdekes az, hogy én egyszerűen megdöbbentőnek tartom, hogy egy ilyen benyőgést azt nem előz meg bármiféle olyan kutató munka, amin nem csak azt nézik meg, amit te mondtál, hogy ide-oda hurcibálják a különböző készenléti fázisban lévő gépjárműveket, meg alkatrészeket, mondjuk Mexikó, meg az Egyesült Államok között, hanem azt se nézik meg, hogy mondjuk Kanada és Mexikó a két legnagyobb külkereskedelmi partnere az Egyesült Államoknak. Konkrétan utánuk jön csak Kína, mint partner, és nagyon érdekes, hogy mennyi munkát ad embereknek Amerikában ez a megállapodás. Tehát, hogy ők is elvesztik a munkájukat, vagy legalábbis eléggé jelentősen megnehezíti a dolgukat.
Szerintem egyébként, akik az üzleti világból jöttek Trump kabinettjébe, tehát például a pénzügyminiszter és mások, ők egyébként szerintem ezt látják. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez Trumpnak a mániája, aki tényleg hisz ebben a vám politikás történetben. A teljesen ellentmondásos dolgokat gondol néha a világról Donald Trump. Mondok egy példát, néha azt mondja, hogy az erős dollár az egy gazdaság erejének a mértéke, tehát hogy erős dollárra van szükség, máskor meg ugye azt mondja, hogy gyenge dollárra van szükség, mert ez jelentősen javítja az amerikai exportőröknek a szerepét, tehát ugye amikor mondjuk a kínaiakat arra akarja rávenni, hogy a kínaiak évtizedek óta gyakorlatilag hozzákötötték a kínai renminbit az amerikai dollárhoz. Tehát itt ugye van egy képlet a háttérben, amit szerintem látni kell, hogy az Egyesült Államoknak évtizedek óta jelentős kereskedelmi deficitje van a legtöbb iparágban. Tehát szinte minden iparágban az 1960-as évek óta kereskedelmi deficitje van az Egyesült Államoknak. Na most, hogyha szabadon lebegő árfolyamokról beszélünk, akkor itt egy automatikus stabilizátornak kellene működésbe lépnie. Ez azt jelenti, hogy ilyen országoknak a valutája az leszokott értékelődni, és ezzel ugye az amerikai exportőrök jobb helyzetbe kerülnek, hiszen egy gyengébb dollár az az exportőröket tenné jobb pozícióba. Ugye ez régen azért nem tudott működni, mert hát ilyen bugyutaságok voltak, mint az aranystandard, aztán egy ideig ugye volt a Bretton Woods, ami megint csak rögzítette az árfolyamokat, de ugye 70-es évek eleje óta, ami ugye Nixon elnök kilép az aranystandardból, azóta gyakorlatilag a dollár a szabadon lebeg, mégsem tudott alkalmazkodni. És ez miért van? Ez azért van, mert ugye olyan országok, akik rettentően sokat exportálnak az Egyesült Államokba, és hát ugye ide tartozik Európa, elsősorban Németország, ide tartozik Japán, ide tartozik Kína már egy jó ideje, és ugye ne felejtsük el az öbölmenti ilyen nyersanyagokat exportáló országokat is, tehát hogy nagyon sokat exportált ugye oda az öböl, és már az amerikaiaknak kezd lenni saját olaj- és gázkészlete, főleg gáz, amióta megy a repesztés, de hosszú évtizedeken keresztül az öbölből rengeteget exportáltak Amerikába. Szóval ezek az országok, ezek kereskedelmi többlettel rendelkeznek, de ők nem vásárolnak helyette amerikai termékeket, hanem az amerikai dollárt, amit megkeresnek, egyiket az Egyesült Államok kereskedelmének 95%-a dollárban van denominálva. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kínai cég, vagy egy japán cég, vagy egy német cég dollárt keres, akkor ők ebből amerikai pénzügyi eszközöket vásárolnak. Tehát, hogy azért nem gyengül a dollár, és azért nem értékelődik le a dollár, mert a kínaiak hajlandók arra, hogy vásároljanak amerikai állampapírokat, amerikai vállalati kötvényeket, mindenfajta. Tehát az amerikai pénzpiacokat igen hosszú évtizedek óta azt finanszírozza, hogy a világ legkülönbözőbb részéről oda viszik a kereskedelmi többlettel rendelkező országok a pénzüket, és ezért nem tud a dollár...
Igen, egy ilyen fedezeti ügyletként csinálják ezt lényegében, tehát a saját kereskedelmi ügyleteiket is védik. Egyébként elég jelentős a kitettsége, pont amit mondtál, vállalati kötvény és államkötvényben, például Kínának, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes pont, hogy itt hogy lehet keménykedni egy olyan országgal szemben, akinél mondjuk az államadósságnak egy része ott van zsebben?
Hát ez egy régi vita egyébként, hogy akkor a kínaiak vagy bárki mondjuk eladja ezeket, és akkor megmozdítja a piacokat, vagy hát ugye magában, ha csak nem folytatják a finanszírozását az amerikai pénzügyi és tőkepiacoknak, akkor az önmagában egy érdekes váltás, és az szerintem egy nagy összeomlás tud lenni. De minden esetre ez a helyzet. Most ez azzal járt persze, hogy azokban az iparágokban, ahol az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje volt, és mondom, ez majdnem minden iparág, a polgári repülőgépgyártás volt talán az egyetlen, ahol a Boeing miatt, amíg mielőtt a Boeing ugye elkezdett ajtókat dobálni kifelé, szóval, hogy gyakorlatilag alig volt olyan iparágok, ahol ez ne érintette volna őket negatívan, és akkor Trump megtalálta azt a választ, mondom még egyszer a 60-as évek logikája alapján, hogy akkor vámokkal kell helyreállítani ezt a helyzetet, tehát hogy ne kelljen nagyon másképpen be. Mit lehetett volna még csinálni? Hát ugye valahogy rögzíteni az árfolyamot, tehát amit a kínaiak csinálnak, hogy ugye rögzítették a yuannak az árfolyamát, hát ugye Amerika is csinálhatna ilyen fajta tőkekontroll, csak azért az aztán tényleg nagyon meredek lenne. Szóval ehelyett azt találta ki Trump, hogy akkor ő majd vámokkal fogja helyreállítani ezt az egyensúlyt. Jelzem, hogyha egyébként meg helyreállítani ezt az egyensúly, hogyha nem lenne az Egyesült Államoknak deficitje, azaz, hogy a többi kereskedő államnak szuficitje, akkor azonnyomban az a probléma kerülne elő, amiről az előbb beszéltünk, hogy akkor ugye ezek az országok nem tudnának már az exportnyerességüket visszaforgatni az amerikai tőkepiacokra, tehát hogy azt nagyon megsínylenének az amerikai kötvénypiacok, államkötvénypiac, részvénypiacok, egy csomó minden, szóval érdekes lenne, de nagy valószínűséggel ez nem fog megtörténni, tehát nagyon valószínű, hogy az fog inkább történni, hogy itt ha tényleg bevezeti ezeket a vámokat, akkor egy jelentős egyszeri ársok, tehát ez nem egy rendszerszerű sok, hanem egy egyszeri nagy ársok, és utána pedig ugye az amerikai fogyasztók kevesebbet fogyasztanak. Tehát ez tulajdonképpen elvileg egy transfer a fogyasztók felől a munkások felé, tehát hogy jól járnának vele azok az iparágok, meg az ott dolgozó munkások, akiket itt elvileg véd a Trump, tudatosan ők is tudják, hogy rosszul járnának vele a fogyasztók. Ugye aztán az első az biztos, hogy bekövetkezik, tehát hogy a fogyasztók rosszul járnak vele, az nem kérdés. Az igazán nagy kérdés az, hogy középtávon ezek az iparágok és munkások jól járnak-e vele, azaz, hogy valami fajta reshoring történik-e, azaz, hogy a külföldre vitt termelés helyreállítódik-e az Egyesült Államokon belül, ez az, amiről már nem annyira biztosak a kereskedelem politikai közgazdás szakértők, hogy ez tényleg meg tud történni.
De hát ez egy ilyen dominó effektus, tehát te ellöksz egy ilyen dominót, akkor szépen löki tovább a többit, mert hogy ha azt feltételezzük, hogy mondjuk, és keressünk vicces példákat, hogyha mondjuk haza kell hozni a Tesla gyártását, ugye, itt említetted Elon Muskot, mert ő is benne ül ebben a trutyiban elég rendesen, persze nyilván a kínai ellátás, vagy az ázsiai ellátással létesítették mondjuk az ottani üzemeket, de ettől függetlenül azért ott is létezik ez az ide-oda hurcibál, főleg a költségcsökkentés szempontjából. Na most, hogyha Elon Musk például azt mondja, hogy oké, akkor, hogy ez ne járjak pórul, hazahozom a gyártást, akkor kellene a know-how, kellenek a gépek, kell minden, tehát olyan szintű befektetést, olyan szintű tőkét igényel, aminek a megtérülése az nem biztos.
Hát még Elon Musk talán a legkevésbé jó példa, bocsánat, de hogy ugye azért ő gyárt Amerikában Teslákat. Én az iPhone-t hoznám inkább példának. Az iPhone ez egy nagyon...
Igen, iPhone tök jó.
Eklatáns példa, mert hogy ugye régen miért kereskedtek az országok? Azért kereskedtek, mert különböző terményeik voltak. Tehát, hogy úgy kezdődött, hogy mit tudom én, az északiaknak volt mondjuk állati bundája, és akkor a Hanza kereskedő hajói levitték az északi bundákat Moszkóviából, meg Szentpéterváról, meg a Baltikumból, meg Skandináviából, és akkor mit tudom én, délre a földközi tengeri, mondjuk nem tudom, citromra, narancsra elcserélték. Ez egy ilyen, egyszerűen ilyen földrajzi különbségek voltak. De aztán elkezdtek másokból kereskedni, és ugye ezekkel a kihelyezésekkel, tehát hogy ezt úgy hívja a közgazdaságtan, hogy faktort kereső, tehát termelési tényezőt kereső befektetés. Tehát, hogy ugyanaz a cég kirakja a termelésének egy részét oda, ahol az olcsóbb. És ugye az iPhone az ez, hogy egy tajvani cég gyártja a Foxconn a ráadásul Kínában nagyon olcsón az iPhone-nak az összeszerelése, gyártása ott zajlik. Most, hogyha ezt vissza akarnád hozni, és volt egy nagyon híres eset, amikor Steve Jobsot kérdezte még Obama elnök, hogy hogyan lehetne visszahozni ezeket a munkahelyeket az Egyesült Államokba, és Steve Jobs nagyon híres módon azt válaszolta, hogy Mr. President, these jobs are not coming back. Azaz, hogy elnök úr, soha nem fogjuk visszahozni ezeket a munkahelyeket, mert azért működik ez az egész rendszer, mert Kínában ennyire olcsó az összeszerelés. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy mondjuk az amerikai piacra gyártott iPhone-okat a teljes egészében az Egyesült Államokban szerelnék össze. Ez nagyon-nagyon életszerűtlen.
Jó, oké, folytassuk innen, ez a sajátos pogácsa. Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a vámháborúról, vámokról, szabadkereskedelemről beszélgettünk. Tök jó, hogy behoztad itt a bundákat, mert ugye valahonnan innen jön a előre ittak a medve bőrére sortolás is, ugye egy régi tőzsdei mechanizmus, úgyhogy hát most meglátjuk, hogy ki fog a medve bőrére inni, és hogy milyen következménye van annak a vámháborúnak, amit Trump elnök úr beindított.